Nagy tapintatosságot kellett kifejtenie. Nem mintha a legkisebb aggája lett volna, hogy a barátnője legyen, ha Charles színész lett volna, és ennyire, és így régen szereti, Julia egyáltalán nem bánta volna, hogy viszonyuk legyen, csupa jó lelkűségből is odadta volna magát. De Charles nem volt az esete. Hát nagyon szerette, de Charles oly elegáns, oly jól nevelt, oly művelt volt, nem tudta, mint szeretőt elképzelni. Olyan lett volna, mintha egy műtárgyal volna viszonya. És kissé mulatott is Charles művészet rajongásán. Végeredményben Julia alkotó volt, Charles pedig hiába minden, csak közönség. Charles szerette volna megszöktetni. Vettek volna egy villát Sorrentóban, a nápolyi öbölben, nagy kerttel és jachttal, hogy hosszú napokat töltessenek a szép, borszínű tengeren. Szerelem és szépség és művészet. Ezért érdemes elveszíteni a világot. Micsoda marha, gondolta Julia. Majd bolond leszek feladni a karrieremet, hogy eltemesse magam egy olasz fészekben. Elhitette Charles-szal, hogy kötelességei vannak Michael-lel szemben, meg aztán itt van a gyerek. Nem engedheti, hogy úgy nőjön fel fiatal életén azzal a teherrel, hogy anyja egy rossz nő. Narancsvák ide, narancsvák oda. Nem volna egy nyugodt pillanata sem abban a szép olasz villában, ha arra gondolna, hogy Michael boldogtalan, és gyermeke idegenekre van bízva. Az embernek nem szabad csak magára gondolnia. Nem igaz. Másokra is kell gondolni. Julia nagyon édes és nőies volt. Néha megkérdezte Charles, miért nem válik el a feleségétől, és miért nem veszel valami kedves nőt. Nem tudja elviselni a gondolatot, hogy Charles miatta pazarolja el életét. Charles azt felelte, hogy ő az egyetlen nő, akit valaha is szeretett, és szeretni is fogja Juliát mindvégig. Oly szomorú ez, mondta Julia. Mindazonáltal nyitva tartott a szemét, és ha észrevette, hogy egy nő ki akarja vetni hálóját Charlesra, gondosan megakadályozta. Nem habozott, ha a veszedelem megkövetelte, hogy rendkívül féltékenynek mutatkozzék. Megegyeztek abban, azzal a tapintattal, ami elvárható volt Charles jól neveltségétől és Julia jó szívétől, anélkül, hogy határozottan szavakba foglalták volna, hogyha Michael-lel valami történnék, valami úton, módon elintéznék Lady Charles-t, és akkor összeházasodnának. De Michael kitűnő egészségnek örvendett. Ebből az alkalomból Julia nagyon élvezte az ebédet a Hill Street-en. A vendégsereg nagyon előkelő volt. Julia sosem engedte meg, hogy Charles meghívja azokat a színészeket vagy szerzőket, akik olykor útjába akadtak. Most is ő volt az egyetlen vendég, akinek magának kell megkeresnie a kenyerét. Egyik oldalán egy öreg, kövér, kopasz és bőbeszédű miniszter ült, aki nagyon iparkodott, hogy mulattassa, a másik oldalán egy fiatal Westeros herceg, aki olyan volt, mint egy istálló fiú, és arra volt büszke, hogy a francia jasznyelvet jobban beszéli, mint egy francia. Mikor felfedezte, hogy Julia tud franciául, ragaszkodott hozzá, hogy franciául beszéljenek. Ebéd után Juliát rábeszélték, hogy szavaljon el egy triádát a Fédrából, ahogy a Comédie Française-ben szavalják. És azután úgy, ahogy az Angol Színi Akadémia egy növendéke adná elő. Nagyon megnevettette a társaságot, és a sikertől kipirulva jött el. Szép derűs nap volt, és elhatározta, hogy gyalog megy a Hill Streetről a Stanhope Place-ig. Sokan felismerték, amint az Oxford Street-en végig utat tört magának a tömegben, és bár egyenesen maga elé nézett, tudatában volt annak, hogy nézik. Milyen rémes, az ember nem mer sehová sem, hogy meg ne bámulnák. Kissé lelassította lépéseit, kétség kívül szép nap volt. Saját kapukulcsa segítségével belépett a házába, és éppen amint belépett, hallotta, hogy a telefon szól. Gondolkozás nélkül felvette a hallgatót. Igen? Rendszerint elváltoztatta a hangját, mikor telefonon jelentkezett, de most elfelejtette. Miss Lambert?
Nem tudom, itthon van-e Miss Lambert. Ki beszél, kérem?
Kérdezte gyorsan, külvárosias kiejtést véve fel. De az első rövid szó elárulta. Kis nevetés jött a dróton. Csak meg akartam köszönni, hogy írt nekem. Igazán nem kellett volna. Olyan kedves volt, hogy meghívott ebédre, hogy azt gondoltam, küldök egy kis virágot. Hangja és a szavak alapján Julia rájött, hogy kiről van szó. Az elpiruló fiatalember volt, akinek nem tudta a nevét. Sőt, még most sem emlékezett a nevére, pedig látta a névjegyét. Csak az maradt meg a fejében, hogy a Tavistock Square-en lakik. Nagyon aranyos magától, mondta a saját hangján. Nem inna velem egy csésze teját? Ezt a szemtelenséget? Egy hercegnővel sem inna egy csésze teját? Ez a fiú úgy kezeli őt, mint egy kórista lányt. Mégiscsak mulatságos, ha az ember meggondolja. Miért ne? Igazán eljön? Hangjában mohóság volt, kellemes hangja volt. Mikor? Giuliának nem volt semmi kedve lefeküdni aznap délután. Na! Remek! Meglógok a hivatalból 4:30? Tavistock Square 138. Ez kedves tőle, hogy ezt ajánlotta. Könnyen indítványozhatott volna valami divatos helyet, ahol az emberek megbámulták volna Giuliát. Ebből is látszik, hogy nem csak mutogatni akarja magát Giuliával. Taxit vett, és a Tavistock Square-re ment. Meg volt magával elégedve. Jó cselekedetet visz véghez. Milyen nagyszerű lesz ennek a fiúnak, hogy évek múlva is mesélheti majd feleségének és gyermekeinek, hogy Julia Lambert nála teázott, mikor ő még csak jelentéktelen kis hivatalnok volt egy könyvelő irodában. És a művésznő oly egyszerű és természetes volt. Ha valaki hallotta volna beszélni, nem mondta volna róla, hogy a legnagyobb angol színésznő, és ha nem akarják elhinni, itt van a fényképe aláírással. Igaz híve. Nevetni fog. És azt is mondja majd, hogy persze, ha nem lett volna olyan taknyos, de hogy is merte volna meghívni a művésznőt. Mikor megérkezett a ház elé, és kifizette a taxit, hirtelen eszébe jutott, hogy nem tudja a fiatal ember nevét. És ha a szobalány majd kinyitja az ajtót, nem fogja tudni megmondani, hogy kit keres. De mikor a csengőt kereste, észrevette, hogy 8 van. 2 sorban 4-4, és mindegyik mellett egy névjegy, vagy egy név, tintával egy darab papírra írva. Régi ház volt, amelyet lakásokra osztottak fel. Elkezdte a neveket olvasni meglehetősen reménytelenül, hogy talán az egyikről mégis eszébe jut valami, amikor kinyílt az ajtó, és a fiatal ember előtte áll. Láttam, amint kiszállt a kocsiból, és leszaladtam. Sajnos a 3. emeleten lakom. Nagyon nagy baj. Dehogy! Felment a szőnyegtelen lépcsőkön. Kicsit kifulladt, mire a 3. emeletre ért. A fiú Julia szerint úgy szögdelt fel, mint egy kecskegida, és Julia szégyelte arra kérni, hogy menjenek kicsit lassabban. A szoba, amelybe bevezette, elég nagy volt, de ócska bútorok voltak benne. Az asztalos süteményes tál, 2 csésze, cukortartó és teljes kanna állt. Az edények közönségesek voltak. Üljön le, mondta a fiú. A víz éppen forr. Egy pillanat múlva itt vagyok. A gázrezsó a fürdőszobában van. Magára hagyta Giuliát, aki körülnézett. Szegény bárányka, oly szegény lehet, mint a templom egere. A szoba nagyon emlékeztette őt némelyik szobára, amelyben színpadi pályája kezdetén lakott. Észrevette a fiú megható erőfeszítéseit, hogy elleplezze, hogy a szoba hálószoba is, nem csak nappali szoba. A dívány a fal mellett, nyilván az ágya éjszaka. Giulia képzeletében visszafelé futottak az évek, és furcsán fiatalnak érezte magát megint. Míg kitűnően mulattak ehhez nagyon hasonló szobákban, és hogy élvezték fantasztikus étkezéseiket, a papírzacskóból kiszedett dolgokat és a gázrezsón készült szalonnás rántottát. A fiú visszajött, és barna kannában teját hozott.